Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket. Szirenyi Bence vagyok, és Németh Dávid van itt velem.
Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
És akkor el is kezdenénk a szokásos beszélgetésünket. Kezdjük a jegybanki ülésekkel. Ugye az elmúlt hónap óta nagyon fontos jegybanki események történtek. Fontossági sorrendben azt gondolom, hogy a Feddel érdemes kezdeni. Ugye tegnapi napon volt vége a fedülésnek, ahol az intézmény megerősítette azt, hogy nagyon sokáig nem fog kamatot emelni, nem fogja visszavágni az eszközvásárlási programját, és gyakorlatilag még nincs is az asztalon azt, hogy mikor fog ez elkezdődni, tehát egy ultralaza monetáris hangnemet ütött meg, és ezzel a dollár folytatta a gyengülő pályáját, de erről majd egy kicsit később, csak hozzátéve azt, hogy az Európai Központi Bank ugyanolyan laza monetáris politikát folytat, és ott ugye ez a koronavírus mentőcsomaggal kapcsolatos hír volt, hogy a második negyed évben abból a keretösszegből, amit erre allokáltak, egy nagyobb mennyiségben fog eszközvásárlásokat indítani. Tehát látunk egy Amerikában és az eurozónában ultralaza monetáris politikát, míg itthon kedden kijött a monetáris tanácsnak a közleménye, aminek továbbra is azt gondolom, hogy az utolsó mondat a közleményben az egyik legfontosabb, és ott az jelent meg, hogy megerősíti a jegybank azt, hogy az inflációs nyomás esetén, hogyha másodkörös kockázatokat lát, vagyis hogyha nem csak egy átmeneti időszakra emelkedik meg az infláció, akkor készek az inflációt megvédeni. Erre az euro-forint tulajdonképpen még benne van abban a sávban, amit előrejeleztünk. Dávid, most újra a forint erősödés után a kérdés az, hogy a 3,60 az megfoghatja-e, vagy a 3,59-es 200 napos mozgóátlag, vagy továbbra is a 355-öt látod, mint igazán releváns határmesdjét a forint erősödésre?
Hát az árfolyamban azért fontos szint ez a, nem is a, ez a 360-359-2040 környéke. Ezek fontos technikai szintek, már csak azért is, mert a 200 napos mozgó átlag már ilyen magasra fölkúszott, és legutóbb, amikor lementünk 356-40-ig, akkor két napig tudott alatta maradni, aztán megint visszament fölé, és hát ez az elmúlt időszakra jellemző volt, hogy nem tudott a 200 napos mozgó átlag alatt maradni a forint árfolyamat tartósan. Úgyhogy érdekes lesz, hogy azzal, hogy így folyamatosan csúszik fölfelé ez a mozgó átlag, így a forint tud-e alá menni hosszabb időre, mert akár ez előrevetíthet egy olyan időszakot is, hogy akkor ebből a gyengülő trendből, amit egy ideje látunk a forintban, tényleg kitörhet tartósabban, és akár egy komolyabb erősödés, átmeneti erősödési hullám is beessen az ablakon. Ugye itt korábban azért a 355-356-40 körüli szintek azok fontos támaszok voltak, és hogyha tudna stabilizálódni itt a 200 napos mozgó átlag alatt a forint, és marad ilyen relatíve kedvező a nemzetközi környezet, akkor megint célba veheti ezt a 355 körüli támaszt. Amire még korábban, amikor március elején, február végén volt egy nagyobb kísérlete, hogy ezt áttörje, akkor nem sikerült neki. Akkor jött ez a harmadik hullám, ami ezt teljesen elodázta. De hogyha az átoltottság jól halad, meg a nyitás kedvezően alakul, akkor megint jöhet egy ilyen próbálkozás a forint árfolyamának, hogy akár megpróbáljon kitörni ebből a sávból lefelé. Ezért alapvetően még mindig a fő sávunk az a 355-365-ös sáv, aminek így 360 környékén gyakorlatilag a közepén vagyunk, úgyhogy van még bőven ebben terápban a sávban mozognia, de majd meglátjuk, hogy tényleg, hogy itt a 200 napos mozgó átlag alatt tudna maradni az árfolyam egy pár napig, akkor megint célba vehetné ezt a 355-ös szintet, ami ennek a csatornának a csárnak az alja.
És akkor a 359-20, mint 200 napos mozgó átlag azért most itt egy fontos szerepet kap valószínűleg.
Én azt gondolom, hogy igen, ezek fontos szintek, vagy szerepet jelent. Megint csak, hogyha kiindulunk a pár héttel ezelőtti mozgásból, akkor mégis alá ment, de sajnos csak 2 napig tudott alatta maradni, aztán egyből visszakorrigált, hogy 2-3 nap után. Tehát az, hogy átviszi, ez önmagában még nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor itt egy nagy erősödő trendbe fog a forint bekerülni.
De oldalazást el tudsz képzelni
de
akkor
abszolút
is.
Egy oldalaz. Én már régóta, hogy az idejévre inkább ez az oldalazás, az, amit mondunk, ez a 355-365-ös fősávval. Továbbra is azt gondolom, hogy ez a irányadó sáv az évre, de jó időszakban, ahogy fölfelé is kitörtünk rossz időben, és ugye elmentünk majdnem 370-ig, úgy egy jó időszakban benne van, hogy a lefelé is ki tud törni ebből a sávban, és akkor a 350-et is megnézheti.
Változott-e bármi az inflációs várakozásaidban az elmúlt egy hónapban?
Nem feltétlenül az elmúlt egy hónapban, de az év eleje óta folyamatosan azért változik az inflációs várakozás. Egyrészt az első körben a gyors olajár emelkedés volt az, ami egyértelműen fölfelé vitte el az inflációs várakozásokat. Most megint az olajár a nemzetközi piacokon emelkedik, úgyhogy beigazolódni látszik az, hogy ez a 65-70 dollár körüli olajár, ez azért most tartósabban velünk maradhat. Ráadásul az olajkitermelés azt mondja mindig az OPEC, hogy majd lassan növeli a kibocsátást, tehát nem akarja ő letörni az olajárakat. Emögött az is van, hogy a való olajkitermelésnél most óvatosabban lépnek be egyelőre a szereplők a piacra, úgyhogy nincs onnan se az a nagy nyomás, ami korábban volt, hogy már ilyen 55-60 dollárnál akkor tömegével beléptek a piacra. Úgyhogy úgy tűnik, hogy itt az olajár vonaláról ez az inflációs nyomás, ez rövid távon ugye megmaradt. És hát ami most folyamatosan jön be, ahogy haladunk előre itt az évben, ami az időjárástól is függ, hogy az élelmiszer és nyersanyag árak hogyan alakulnak a mezőgazdaságban. Hát egyelőre nem túl pozitívak a hírek ebből a szempontból, mármint infláció vonatkozásából, mert drágulnak az alapanyagok, ami várhatóan azért a fogyasztói árakba is kisebb-nagyobb mértékben beépülnek, tehát itt az élelmiszer vonalon is inkább egy fölfelé mutató kockázat van. És hát más nyersanyagoknál is most általánosságban még elmondható, hogy a nyersanyagpiaci termékek rallia van, tehát folyamatosan emelkednek. Különböző fémek is azért drágultak az elmúlt időszakban. Ott azért kérdés, hogy milyen mértékben meg ütemben fog majd megjelenni a végfogyasztói árakban, ott azért egy sokkal lassabb átgyűrűzés figyelhető meg, mint az üzemanyagok esetén, vagy akár itt a nyers alapanyagok, élelmiszerek esetében. De inkább fölfelé módosultak a prognózisok. Úgyhogy most úgy tűnik, hogy itt az április-májusi hónapban nagyon közel kerülhet akár az 5%-hoz az inflációnak.
És azt meg is írták, ugye itt a jövedéki adóemelés is benne van.
Hát azt tudtuk, ugye az egy tudott dolog volt, hogy a dohánytermékeknek emelni kell a jövedéki adóját, ez egy Európai Uniós előírás. A forint árfolyam gyengülés nem segít, mert hogy az Európa van meghatározva, hogy mi az, amit be kell szedni, úgyhogy az is hajtja fölfelé. Úgyhogy ez részben, ezt bele tudtuk kalkulálni, inkább ezek az egyedi új tételek azok, amik most rövid távon fölfelé húzták, és hát még továbbra se tudjuk azt, hogy a most induló nyitással hogyan fognak alakulni majd a szolgáltatói szektornak az árai. Vagy valószínűleg egy drágulás lesz, csak hogy ez egy egyszeri drágulás.
És meg
ez
azt, hogy milyen mértékű, tehát eddig még mindig ez volt a narratív, hogy jó, ez csak egy egyszeri drágulás lesz, de azt, hogy most már 5%-okat emlegetnek, az én kérdésem az, de itt, hogyha ezeket a jelentéseket véletlenül olvassák a nagy bankházak, akkor az mindegy, hogy ez most a 4% fölé megy egy kicsit, vagy az 5%-ot megközelíti, tehát hogy ez a forint erő, az teljesen egyértelmű, hogy van egy olyan narratív, hogy valóban pozitív az összkép Magyarországra nézve, az eurozónában élen járunk a beoltottságba, jól jöhetünk az újranyitásból, az egész pozitív kimenetel esetén élvonalban lesz Magyarország. Csak hogyha ez az infláció mégiscsak egy 5% körüli szintre ugrik, függetlenül attól, hogy ez most átmeneti lesz vagy nem, akkor az még elolvasták a jelentést, és azt mondják, hogy jó, nem baj, 5%, majd nyáron visszamegy, vagy tartalmaz forint gyengítő kockázatokat.
Itt figyelni kell a más inflációs mutatókat, tehát az, hogy maga a főinfláció szám az mennyire magasra megy föl, ez is fontos, de hogyha ez tényleg egy-két hónap, akkor kevésbé kell vele foglalkozni. Mm. Én is úgy látom egyelőre, hogy azért nyáron itt visszamegy 4% alá a főinflációs szám, úgyhogy egyelőre ezen az első körön valószínűleg át lehet még tekinteni. De közben nézni kell, hogy a maginfláció pont kiszűri ezeket a feldolgozatlan élelmiszer árakat, meg az üzemanyag árat, ennek a változását, meg az adószűrt maginfláció, amit a jegybank követ nagyon közelről, hogy ezek hogyan alakulnak, mert ott a nyári hónapokban egy ellentétes hatás alakulhat ki, tehát jön lefelé a főinflációs szám, és közben megmehet fölfelé az adószűrt maginfláció. Uh-huh. És ezt kell majd ott mérlegelni, hogy milyen ütemben gyorsulnak a tartós inflációs trendek, és hogy arra kell majd reagálni a jegybanknak. De tagadhatatlan, hogy ha megnézzük azért a jegybanknak a közleményét, én azt gondolom, hogy egy picit szigorúbb hangvételű lett, mint a legutóbbi, bár tartalmában sokat nem változott, tehát ugyanúgy megemlíti a növekedési kilátásokat, azt, hogy stabil a magyar gazdaság, csökken a külső adóssága, jól halad a finanszírozás, stb. De azért a súlypont az, hogy mennyit foglalkozik a inflációs kockázatokkal, meg annak a hangsúlya az nő. Tehát látszik az, hogy a jegybankot is ez foglalkoztatja, hogy ez most amiatt, mert a forint az még mindig relatív gyenge, ezzel a 360 vagy a fölötti szintekkel, és emiatt helyezve ekkora hangsúlyt, hogy nehogy véletlenül egy forint árfolyam gyengülés a spirál elinduljon. És hogyha mondjuk 3.45 lenne az árfolyam, akkor minden más lenne a kommunikációja. Vagy ténylegesen azért itt az inflációtól tart. Ezt most még nem tudjuk pontosan, hát ez majd akkor derül ki, hogyha tényleg ezek a tisztított inflációs mutatók jól látunk friss adatokat a nyár folyamán. Úgyhogy én azt is gondolom, hogy egyébként a jegybanknak a fő üzenete, az majd a szeptemberi inflációs jelentéssel fog megérkezni, mert most másfél hónap múlva durván még nem lesz elég információja arról, hogy a nyitással milyen árváltozások következnek be. Az első adatok már meg lesznek, de hogy ez mennyire tartós, azt még nem fogja tudni levonni ezt a következtetést. Viszont a szeptemberi inflációs jelentése már lesz 3 olyan hónapja, amiből már azért jobban tud mérlegelni, hogy ezek a folyamatok elkezdtek simulni, és tényleg inkább egy egyszeri hatás, és szépen jövő évben majd elkezdhetjük megint közelíteni az inflációs célt, mert én azt látom, hogy az jövőre is jóval az inflációs célt fölött lesz még a fogyasztói árindex, tehát nem 3%, hanem mondjuk 3,5%, de az már egy csökkenést mutatna az ideihez képest. Tehát, hogy ezt fogja látni a szeptemberi adatokkal, vagy hát a szeptemberi inflációs jelentésben, vagy nem tudjuk megvédeni ezt az álláspontját, és akkor viszont össze kell szigorítania kell, tehát akkor föl kell lépnie, mert nem elég az, hogy azt kommunikálja, hogy vagy visszajön, meg áttekint ezen az egyszeri hatáson, akkor tényleg lépésekkel ezt meg kell támogatnia majd.
És akkor önmagában arra egy picit beszélünk a betéti tenderről. Csütörtökönként ugye továbbra is minden alkalommal azért az alapkamat fölött 15 bázisponttal 0,75-ön fogad be pénzt, és a mai napon is ez egy 4700 milliárd forint nagyságrendben megtörtént. A kérdés itt az, hogyha önmagában a forint erősödne, akkor vársz-e a betéti tenderen esetleg kamatcsökkentést, hogy pont emiatt a kockázat miatt ez szerinted ki van zárva?
Én azt látom, hogy most a következő hónapokban ez megmarad, ez a különbség még, mert ezek az inflációs
Szerintem
kockázatok.
hangsúlyozzák is azt írják, hogy addig, amíg az inflációs kockázat megvan, addig ez valószínűleg
Igen, illetve amíg
nem.
a feltörekvő piaci bizonytalanság is jelen van, vagy visszajöhet, és annak is vannak különböző árfolyamra és inflációra gyakorolt hatásai. Tehát egyelőre az látszódik, hogy nem kívánnak változtatni, és szerintem nem is fognak tényleg változtatni
Nem
ezen
zavarja őket. Egy erős árfolyam
most
valószínűleg nem fog
átmenetileg,
ezt.
hogyha beerősödne 3,50-re, vagy hogy is te 3,45-re, még akkor se gondolom, hogy erre
Hogy
egyből
közbelépne.
ráugranának. Hogyha eközben majd július-augusztusban már azt látjuk, hogy ezek az inflációs sokkok kezdenek kerülni, és elkezd normalizálódni az inflációs pálya, akkor visszacsökkenthetné ezt az egyhetes betéti kamatot az alapkamat mértékére. De
Tehát addig
most
még elég
még
sok minden
mind a két
kellene.
irányba szerintem hasonló kockázatok vannak ebben a pillanatban, abban az irányban is, hogy akár szeptemberben, augusztus-szeptember magasságában arról kezd kommunikálni, hogy tényleg emel, mint hogy arról, hogy visszacsökkenti az egyhetes betéti kamatot az alapkamat mértékére. Ami támogatja azért a jegybanknak ezt a kivárások stratégiáját, az egyértelműen azért a Fednek és az Európai Központi Banknak is a politikája, vagy akár a régiós jegybankok politikája. Tehát az, hogy a Fed nyilván nem emel kamatot, azt tudjuk, de hogy az eszközvásárlási programnak a megszüntetéséről sem
Sem
kezdett el
kommunikál,
még
igen.
beszélni, hogy azt mikor kezdi el tárgyalni, hogy mikor szüntesse meg. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy itt hónapokig még valószínűleg nem fog arról beszélni, hogy mikor kezdje majd el megszüntetni. Tehát ez egy abszolút támogató. Az Európai Központi Bank pedig ilyen orsúlyosan, fejsúlyosan most a PEP ebből az eszközvásárlási programjából többet költ el a második negyed évben, ezt egyébként a 6 hete is hangsúlyozta, és most megerősítette ezt az üzenetét. Ugye ezek mind azt mutatják, hogy a következő minden jegybank nagyon bizonytalan abban, hogy a mostani kilábalás az mennyire lesz tartós, mennyi veszteséget szenvedtek el a gazdaságok ez alatt az egy év alatt. Ugye ezt azért még nem tudjuk pontosan, hogy a kapacitások azok hogy állnak helyreállítással, és hogy akkor ezen keresztül mennyire lesz az inflációs nyomás tartós. Ugye ezek mind olyan kérdéskörök, amire egyik jegybank se tudja a választ. Mindegyik inkább most még kivár, inkább támogatja a politikákat, vagy a gazdaságokat, amennyire tudja. Tehát ebbe én azt gondolom, hogy beleillik a magyar jegybanknak is az a törekvése, hogy a következő 2-3 hónapban még ezt a kivárásos stratégiát folytatja, és aztán majd hát legalább ősz közelettével egy picit azért már tisztulhat a kép.
És akkor térjünk rá egy kicsit a Fedre és az euró-dollárra, mert szerintem ennek a forint szempontjából is nagyon fontos üzenete van. Most ugye annak ellenére, hogy a Fed semmi mást nem kommunikált máshogy, sőt, ugyanazt hangsúlyozza, hogy marad el az a monetáris politika. Eddig azt mondtuk, ezt hívtuk reflation trade narratívának, ugye azt mondtuk, hogy túl későn kell kamatot emelni, akkor majd nagyon kell, nagyon nagy mértékben kell kamatot emelni, mert hogy eddig egy ilyen várakozás alapú politikát folytatott a Fed, most pedig egy adatvezérelt tényleges, és ez lehet, hogy lekési a tényleges eseményeket, és később kell kamatot emelni. Na most látsz-e kockázatot arra, hogy az ugye ilyenkor egy dollár eszközbe elkezd nagyon nagy mennyiségű pénz áramlani, ha tényleg hirtelen van kamatemelés, vagy hamarabb kezd el kommunikálnia a Fed a kamatemelés irányába, akkor az egy kicsit a forint erő alól is kiveheti a szelet. Tehát, hogyha például most láttuk, hogy 1,18-ra, 1,21-re visszagyengült a dollár, úgyhogy nagyon sokat nem mozgott sem az adatok, sem a jegybanki politika. Ugye ez nem mutat egy kicsit rá arra, hogy a pénzügyi rendszerben is egy nagyon komoly kockázat van, azért mert sok pénz van, és nagyon gyorsan mozgatják ezeket a pozíciókat.
Hát a pénzügyi rendszerben nem, mert itt a bankok, meg
Nem
ez
a
a rendszer,
teljesítésre gondolok, hanem
igen.
inkább az
Hát
ármozgásokra
az
gondolok,
ármozgásban
mert
nyilván abban van kockázat. Az, hogy mondtam most, a Fed is valószínűleg azért a következő 2-3 hónapban nem fog érdemben változtatni a kommunikációját. Ez szerintem ebből a szempontból, hogy akkor majd a Fed elkezd szigorítani, meg lépni, és akkor ez egy ilyen tőkeáramlás változást jelent. Ez lehet, hogy inkább majd néhány hónap múlva kerülhet ismét jobban elő, de persze ez speciál lehet egy kockázat, illetve hát az, hogy a piac meddig fog hívni a Fednek, inkább ez is lehet még egy kérdés. Tehát nem is az, hogy a Fed mikor lép, hanem meddig hiszi el a piac azt, hogy ez egy átmeneti inflációs sok, mint ahogy mondjuk esetleg itt az elmúlt egy-két hétben azért kicsit lenyugodtak a kedélyek, és nem volt akkor a nyomás, hogy itt elszállnak az árak, hanem valamennyire elfogadta a piac, hogy ez esetleg egy átmeneti lesz, de simán lehet, hogyha jönnek ki egyre a magas számok, akkor megint egyre kevésbé fog hívni a Fednek, és ők sokkal hamarabb elkezdik beárazni ezeket a kamatemelési várakozásokat, és ebből, hát itt nem csak abba kell gondolkodni, hogy most feltétlenül dollárba áramlik el a pénz, hanem akkor eszközosztályok között is, hogy akár részvényből, kötvényben.
Hát akkor biztonságosan beszélünk. Tehát mondhatjuk, hogy amikor 1.18-ra lejött a dollár, akkor is azt éreztük, mintha nem hinnének a Fednek. Most akkor megint, mintha elkezdtek volna hinni.
Nem persze, nem csak, hogy hinnek, hanem közben azért itt a kormányzat részéről egy újabb stimulusprogramot próbál beindítani Biden elnök, ami megint egy nagy löket a gazdaságnak, akkor ez megint az, hogy nagyon megnő az amerikai államadósság, ennek azért tényleg van megint, hogy hosszú távon vagy középtávon is akár már inflációs veszélye, tehát ilyenek miatt is gyengül a dollár, hogy egyértelműen az azért körvonalazódik, hogy az amerikai infláció az magasabb lesz, mint az európai infláció a következő egy-két évben, vagy akár három évben. Itt a nagy kérdés az lesz, hogy mennyi lesz a növekedési többlet eközben Amerikában, Európához képest. Mert hogyha sokkal gyorsabb a növekedés is, akkor az kevésbé, akkor az kioltja a magasabb inflációnak egy részét. Úgyhogy ezt is figyelni kell. Amit most látunk egyelőre, hogy Amerikában hamarabb indul el a növekedés, az biztos, mert az infláció is most jobban felpörög. Európa késlekedik a programjaival. Ez az Európai Mentőalap is most tárgyal Olaszország is éppen Brüsszellel, hogy akkor milyen programokat tud elindítani. Orbán Viktor is ugye most volt Brüsszelben és tárgyalt erről, hogy milyen programokat indítanak. Tehát, hogy ezek most zajlanak, elindulnak ezek a programok, miközben USA-ban már rengeteg pénz.
Tehát azt mondom, hogy ez a dollár gyengülés mögött inkább elsősorban ez az újabb ösztönző csomag volt, és ennek a...
Hát részben ez, de nagyon nagy volt az erősödés és a dollárnak, azért abban volt egy korrekciós hatás is, hogy be kellett jönnie.
És most mit mondanál sem, mert ugye akkor az 1.21-1.18 felé tolódott, amikor mindenki azt mondta, hogy a gazdasági növekedés miatt inkább egy dollár erőről jöhet. Most akkor lehet, hogy inkább ez megint az 1.23-as felé el fogja tolni, vagy?
Én úgy nem látok még rövid távon olyan nagy okot rá, hogy ezt a sávot érdemben módosítani kéne. Tagadhatatlan, hogy most ebből fölfelé tört ki az árfolyam, de így az egyensúlyi szintet én nem látom, hogy most változott volna, mint ahogy mikor lementünk egy 17 környékére, és akkor jöttek az előrejelzések, hogy egy 15 lesz, akkor is ez a fősávunk volt, mint egyensúly, én most is azt gondolom még egyensúlyinak, amiből most rövid távon igen, inkább felfelé törtünk ki. Kérdés, hogy meddig van még benne lendület. Szerintem azért nagyon sokat jött fel az euró-dollár, tehát érhet benne egy kisebb korrekció.
De akkor továbbra is az 1.18-1.21, vagy 1.20 közeli oldalazás, vagy igazából nem is oldalazás, hanem iránykeresés. Az,
hát ez igen, egyelőre ez. Aztán középtávon még megvan az a vélekedés, hogy picit még csúszhat majd följebb az euró-dollár, tehát az 1.23-1.25
szint a dollár gyengülést várnak.
Igen, hogy a jövő évre ez abszolút még ugyanúgy benne van a pakliban, és azt gondoljuk, hogy ez még visszatérhet, de most így az idei következő néhány hónapra, vagy negyedévre, én még nem látom, hogy ez az egyensúlyának most ilyen szinten el kell mit tolni.
Értem. Ugye fontról jött ki néhány apróság, ugye, ahogy a font forint az jön lefelé, de elsősorban az euróforintnak az ugye az ereszkedése húzta le. Most ott a fontban szerinted már vége van tényleg ennek a font erősödésnek, vagy hogyha a Bank of England elkezd szigorító pályára lépni, akkor ott tovább mehet a...
Hát, hogyha ők lesznek az elsők, akik szigorítanak, akkor az tud támaszt adni. Azért itt Angliával kapcsolatban vannak politikai zajok is, akár itt az északír-ír határral kapcsolatban, akár a skótokkal kapcsolatban, hogy ők szeretnék ezt a függetlenségi népszavazást megint tető alá hozni. Úgyhogy hát kérdés, hogy ebből mikor lesz ténylegesen bármi, de ezek a politikai kockázatok is ott jelen vannak, amik most nem segítettek azért alapvetően a font árfolyamának. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sokat erősödött azért a font, erre már korábban is beszéltünk, bár ahhoz képest utána volt még egy kör benne lefelé. De tényleg, hogyha itt az angol jegybank úgy látja, hogy itt az infláció meg a növekedési kilátások miatt neki lehetősége van szigorítani, akkor ez abszolút rövid távon tud még egy lökés hullámot generálni a fontpiacán. De itt megint csak ismételítem magamat, hogy én meg kell nézni, hogy ott nagyon előre haladott az átoltottság, milyenek lesznek a növekedési számok, az inflációs számok, és akkor annak fényében fogja az angol jegybank is meghozni majd ezeket a döntéseit, de ezekre most tényleg nagyon kell figyelni a következő 2-3 hónapban.
És emiatt én a jobb volatilitást is számolhatunk a nyáron esetleg, hogy a kisebb likviditás, ez vonatkozik az egész piacra, hogy nagyon sok mindenki fog jönni. Ugye,
hát csak a bizonytalanság továbbra is, tehát igen, pro és kontra tudnak nagyon hamar érvek felsorakozni, és ez volatilitást ad továbbra is a piacon. Az elmúlt időszakban is azért szerintem nagy volt a volatilitás, és én azt gondolom, hogy még maradhat is ez a megemelkedett volatilitása a következő hónapokban is.
Úgyhogy érdemes lesz minket jövő hónapban is hallgatni. Én azt hiszem, mindent megkérdeztem, amit már szerettem volna. Köszönöm szépen, Dávid.
Köszönöm én is. Köszönjük a figyelmet. És további szép napot.
Minden jót.